egy kisebb darab műanyag lebomlása akár 500 évig is eltarthat. Szemétként környezetbe kerülő műanyag tárgyak gyakran mikroműanyagokká esnek szét, amelyeket nehéz eltávolítani a környezetből, és amelyek esetében fennáll a veszély annak, hogy víz vagy állatok útján bekerülnek az élelmiszerláncba. Az Európai Unió emiatt alkotta meg az Európai Műanyagpaktumot, amely egyre szigorúbb előírásokat tartalmaz az újrahasznosítással kapcsolatban. Mai műsorunk vendége Büdi László, a Magyar Műanyagipari Szövetség alelnöke, a MyCEPI polimerpiaci cég ügyvezetője, én pedig Videman Tamás vagyok, ez pedig a Szabad Európa podcastja. Szerbusz László!
Szerbusz Tamás, köszönöm a meghívást!
Hogyan lehetséges az, hogy miközben az Európai Unióban elindult egy ilyen újrahasznosítási virágkor, de közben csődhullám fenyeget Európában, azt hallani, hogy az újrahasznosított cégeknek nem megy olyan jól.
Ez egy rendkívül összetett probléma, illetve nem is annyira összetett. Csak visszakanyarodnék a bevezetőhöz, a felkonferáláshoz. Valójában a legnagyobb probléma az, hogy nem látjuk tisztán, hanem csak ideológiai szemüvegen, illetve csak a tömegmédián keresztül látjuk a műanyagot, mint problémát. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy a műanyagnak a lebomlás és a mikroműanyagok, akkor nagyon sokszor mindenki arra gondol, hogy egy zacskó esik szét mikroműanyagokra. Nem az én szakterületem, nem olyan rég hallgattam el egy podcastot, ahol arról esett szó, hogy a mikroműanyagok 95-96%-a a ruhánkból származik. Tehát összességében is rosszul látjuk ezt a problémát. Nem mondom azt, hogy nem képződik műanyag, de mondanék egy nagyon szemléletes példát. Ugye volt 2 évvel ezelőtt ez a nagy, illetve tavaly volt a nagy dunai árvíz. Akkor a Duna mentén körülbelül 100 millió homokzsákot használtak fel, ezek polipropilénből készült, szőtt zsákok, 100%-ban műanyag. Ugye ezek homokkal megtöltötték, rakosgatták jobbra, rakosgatták balra, dörzsölődött, morzsolódott. Számítások szerint nagyjából ez kb. 7000 tonna műanyagról beszélünk, nagyjából 1 tonna mikroműanyag képződött. Akkor, amikor mikroműanyagról beszélünk, ugye a legfontosabb forrás a mikroműanyag nem csak a ruházkodás, hanem maga a kozmetikumok, mosószerek. Ugye akkor, amikor nagyon ügyesen megveszük a mikrogyöngyökkel töltött mosószert, hogy mennyivel jobban kihoz a ruhából a szennyeződést, akkor valójában mikroműanyagot veszünk, ami a mosógépen keresztül bele fog kerülni a Dunába, a szennyvízbe és mindenhová. Tehát maga a mikroműanyag megközelítés is rossz, illetve a műanyaghoz való hozzáállásunk is nagyon rossz. Ráadásul akkor, amikor a műanyagokról beszélünk és az ezekkel kapcsolatos újrahasznosítási szabályokról, akkor nagyon sokszor ezek a szabályok olyan feltételezéseken alapulnak, amelyek nem igazak a műanyagokra. Mire gondolok? Tehát akkor, amikor az újrahasznosításról beszélünk, ugye nagyjából az mindenki számára világos, hogyha visszagyűjtjük a vasat, kohóban újraolvasztjuk, ötvözzük, stb., akkor valami hasonló gyerek, mint amit bevittünk. Ez nem igaz a műanyagoknál, illetve a műanyagok többségénél ez nem igaz. Tehát akkor, amikor a műanyagot újrahasznosítjuk, akkor maga a műanyag degradálódik, a molekulálánc degradálódik. Ezt a degradációt helyreállítani, illetve korrigálni, tudomásom szerint, illetve a tudomány szerint egyenlőre egy műanyagnál sikerült ezt a lánc töredezést megakadályozni, illetve meghosszabbítani a molekula láncokat, ez a polietilén terafthalát. Ez a zászlós havia mindennek, és valójában akkor, amikor műanyag újrahasznosításról beszélünk, erre az analógiára próbálják, illetve az Európai Uniós szabályozás próbálja felfűzni az összes többi műanyagot. Ugye a műanyaggal az alap problémánk az, hogy mint ahogy mondani szokás nyelvében ír, a nemzet nyelvében ír a műanyag is, angolul próbálom megoldani egy olyan problémát, ami csak németül érthető. Mit értek ez alatt?
Kunststoff.
Kunststoff. Az egy mesterséges dolgot jelent. Egy bizonyos célra létrehozott anyagot. És ez a bizonyos cél nem azt jelenti, hogy létrehozok egy műanyagot, hogy mindent helyettesítsek, hanem igazából minden műanyag típusonként más és más célra alkalmas. Ugye a plastik, az pedig a rugalmasságot jelenti. Tehát akkor, amikor valaki angolul gondolkodik a műanyagról, akkor arra gondol, hogy ez egy rugalmas anyag, és majd megoldja magát. Viszont, hogyha németül gondolkodunk rá rajta, vagy éppen esetleg magyarul, akkor látjuk, hogy ez nem oldható meg ezen a szinten. Nagyon sokféle műanyag típusról beszélünk, és egy-egy műanyag fajtán belül akár ezres nagyságrendű változékonyságról. A problémát alapvetően ez okozza, hogy valójában az újrahasznosítási célszámok generálisan jól néznek ki, tehát 2018-ban mondjuk 4,9 millió tonna műanyagot hasznosítottunk Európába, ez 2024-ben 7,7 millió tonna volt, és hogyha figyelembe vesszük, hogy mit 42-43 millió tonna műanyagot gyártunk, összességében így arányában egészen jól közelítünk a műanyag újrahasznosítási célszámokhoz. Igen, nem, de akkor miért is veszteséges maga a műanyag újrahasznosítás? A probléma abban gyökerezik, hogy amivel ez a nagy sokféleség van a műanyagokban, És ugye nagyon sokféle applikáció, mondok egy példát, ugye mondjuk egy polietilént veszünk alapul, hogyha a polietilén, gondoljuk a egyszerű zacskókra, a polietilént kb. 200 féle applikációban használjuk. Ezt egészen a vízvezeték csövektől a nagyon vékony zacskókig, de akár a ládákig, akár a flakonokig használjuk. Ugye nem minden applikációban keletkezik azonos mennyiségű hulladék. Most ugye az a probléma, hogy akkor, amikor újrahasznosítok egy adott applikációt, akkor én nem tudom ugyanabban az applikációban visszavezetni. Ennek számtalan oka van. Egyrészt azért, mert ez szétszóródik a világban, tehát ugye akkor, amikor én mondjuk becsomagolok mondjuk egy Dunakavicsot, azt a Dunakavicsot eladom Szlovákiában, annak a csomagolják már nem fog visszakerülni. Tehát ez elveszett számunkra. És lehet, hogy Szlovákiában más csomagolnak be, más anyagba csomagolják be, és az fog hozzánk kerülni, azt megint csak nem tudjuk visszagyűjteni. Ugye, tehát eleve maga a termék kereskedelem miatt sem marad benne egy zárt földrajzi környezetben maga a műanyag, egyrészt. Másrészt meg ez az anyag, ahogy említettem is, degradálódik. Ugye a polipropilének esetében megváltozik a folyásindex, egy fontos paraméter a felhasználásnál, de mindegyiknél romlik, szélesedik a molekulatömegeloszlás, tehát számtalan fizikai és kémiai problémával nézünk szembe, de egyet biztosan kijelenthetünk, hogy nagyon ritka az az eset, amikor egy applikációból kiveszünk egy anyagot, és ugyanoda vissza tudjuk tenni. Ezt perfect loop-nak hívjuk, tehát egy tökéletes körforgásnak. Valójában ilyen a műanyag újrahasznosításban nincs. Tehát ellentétben a fémmel, hogyha egy vasúti sínt újra olvasztok, abból még lehet vasúti sínt csinálni. De akkor, amikor egy vékony, nagyon vékony fóliazacskót újrahasznosítok, és csak vékony fóliazacskókat hasznosítanék újra, akkor nagyon-nagyon kicsi az esélye annak, hogy ebből a zacskóból én tudok készíteni ugyanolyan zacskót. Mi ennek az oka? Ennek nem csak a molekulaláncok töredezés az oka, hanem van egy probléma, ez pedig a szennyeződés. Tehát a szennyeződés az azért nagyon fontos, mert illetve maga a használt közmény degradáció. Ugye mindenki ismeri ezt a helyzetet, amikor a gyerekszéket kinhagyja a kertben, és mondjuk egy év múlva veszi észre, hogy ezt aztán tökéletesen összetöredezett a napsugárzástól, hogy maga a napsugárzás egy nagyon erősen károsító tényező a műanyagok esetében, illetve maga a szennyeződés, akár porszennyeződésről is beszélhetünk. Ugye akkor, amikor újra hasznosítom a műanyagot, újra megömlesztem, és mondjuk beszélünk egy 15 mikronos fóliáról, ami nagyjából a hajszál vastagságának a fele. Ugye erre a fóliára rárakódhat mondjuk egy homokszem, egy porszem, ami mondjuk lehet 25 mikronos, vagy 40, vagy 60. A jelenlegi szűrőberendezésekkel nagy hatékonysággal 100 mikronig tudunk szűrni. Ez azt jelenti, hogy akkor, amikor megolvasztom újra a műanyagot, és átszűröm egy 100 mikronos szűrőn, és ebbe próbáljuk csinálni 12 mikronos fóliát, akkor azért nagyjából elképzelhető így arányaiban, hogy egy óriási kitudorodás van az egészben, ami már a magának az anyagnak a tartóságát, folytonosságát, fizikai tulajdonságait alapvetően befolyásolja, sőt még a feldolgozhatóságot is, tehát lehet, hogy le se tudom gyártani ennek következtében. Tehát mindez összességében azt jelenti, hogy van itt egy alap probléma, egy alap tévedés akkor, amikor a koncepciót kialakítottuk, az újrahasznosítási koncepciót, hogy a műanyag alkalmas a körforgásban való bentartásra, folyamatos bentartására. Azt gondoljuk itt szakmailag, hogy egy-két kört talán megér, de folyamatosan az szinte elképzelhetetlen, hogy van egy adott mennyiségi műanyagunk, és ezt folyamatosan forgatjuk, és már soha többé nem kell fosszilis energiát használnunk, és fosszilis feedstockot használni műanyag alapanyag gyártásra.
Azért mondod mindezt, mert az Európai Műanyag Stratégia, amit most per pillanat nem tudom, hogy létezik-e még, de ugye 2018-ban az Európai Bizottság hozott egy ilyen döntést, hogy induljunk el abba az irányba, hogy megszabunk egy bizonyos százalékot, egy bizonyos szintet, mennyit kell újrahasznosítani, és ha jól tudom, ez 2025-re volt 25%, illetve 2030-ra 30%, hogy minden műanyag esetében 30%-ban újrahasznosított anyagot kell használni.
Nem egészen, de majd kiegészítem.
Igen, mindjárt elmondhatod. Tehát itt, amiről beszéltél, az a nehézség ebben, hogyha minden műanyagra ugye ezt vonatkoztatjuk, mert ugye egy vékony fóliát nem tudsz újrahasznosításból csinálni, illetve lehet, hogy egyszer meg tudod csinálni, de másodjára már nem biztos, ahogy az előbb említetted a köröket, hogy annyira degradálódik az anyag. Tehát létezik-e még ez a stratégia, illetve mi a gond ezzel az uniós stratégiával?
Hát nem, hogy stratégia létezik, szabályozás van, tehát konkrétan van tulajdonképpen a csomagolóanyagokra vonatkozó szabályozás. ami ugye egészen komoly számokat tartalmaz. 2025-től aztán végig is 30 lett az a határpont, ahová bekerültek ezek a százalékok, ugye attól függ, hogy milyen anyagról, illetve milyen csomagolási területről beszélünk. Beszélünk itt 10-25-30 százalékról, de hát ami inkább elképesztő, hogy egy hosszabb időtávon akár 65 százalékos újrahasznosított anyagtartalomról beszélünk, például a PET palackok esetében, ahol mondtam, hogy a technológia ez megoldható, aztán ugye most már vásárlók is találkoznak azzal, hogy ez a palack már nem olyan áttetsző, nem olyan fényes, egy kicsit sárgásabb, egy kicsit ilyen, kicsit olyan, tehát azért ott is a molekulában megoldható a történet, viszont ugye a színek azok nagyon-nagyon erősen tudnak változni. Különítsük el két dolgot, egyik volt a European Plastic Pact, ami egy, mondhatjuk azt, hogy ez egy önkéntes kezdeményezés volt, és hát ennek a mintájára próbál felépülni a Global Plastic Pact, illetve van egy Európai Uniós kötelező érvényű szabályozás, mind a csomagolóanyagiparban, most jön az autók élettartamával kapcsolatos szabályozás, ugyancsak vannak műanyag részszabály, tehát összesen nem műanyagokra vonatkoznak szabályok, hanem bizonyos alkalmazási vagy bizonyos területekre, tehát csomagolás, autóipar és aztán mindenféle műszaki eszközök. Ez a szabályozás létezik és él, sőt ez olyannyira él ez a szabályozás, hogy ugye most már nagyon sok cégnek el kell készíteni a saját termékkel vonatkozóan egyfajta ilyen karbonkalkulációt, hogy mennyi szén-dioxidot tartalmaz, és ugye nagy előnyben vannak az például azok a csomagolóanyagok, amik már most tudják a 2030-as szabályokat hozni. Olyannyira előnyben, és akkor tulajdonképpen tök boldogok is lehetnénk, mert mennyire jó, hogy akkor ez működik, és akkor már most is működik, már előrehozottan működik. Egyetlen egy probléma van, amit említettem az előbb is, hogy túl sokféle műanyag van. Nem is, hogy túl sokféle, tehát ez a túl, ezt nem is használom ezt a szót, nagyon sokféle van, nagyon sokféle alkalmazási terület van, mind amilyen színes és összetett az életünk, ugyanilyen színes és összetett ennek a letükröződése, maga a műanyag és a műanyag csomagolóanyagok. Ugye az alapvető probléma az, hogy nincs elegendő, jó minőségű, újrahasznosított regranulátum. De miért nincs? Nem azért, mert technológiák nem felkészültek az újrahasznosítók, hanem egyszerűen azért, mert homogén minőségeket, homogén mennyiségeket nagy mennyiségben, ipari méretekben összegyűjteni szinte lehetetlen, vagy illetve csak néhány applikációra. Tehát ugye, hogyha a PET az egy tök jó történet, mert szinte ugye ott vannak viszkozitásbeli eltérések, hogy milyen palack, milyen méret, egyebek, de összességében homogén anyagról beszélünk. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó újrahasznosítható anyag, hogyha még színében szét tudjuk válogatni, és akkor a transzponenseket külön, akkor gyakorlatilag az nagyon sokszor bent tartható a körforgásban. Nem véletlen az, hogy például ugye a PET-nél ez olyan jól működik ez az újrahasznosítás, hogy maga az újrahasznosított regranulátumnak az ára, az mondjuk akár 30-40-50 százalékkal is lehet magasabb, mint a gyárból kívül Virginie. Egyszerűen azért, mert működik a történet, a vevők szeretik, megoldható, jó. Miért nem működik ez a polietilén vagy a polipropilén?
Tehát miért nincs elég műanyag, hiszen mi lakosság szorgalmasan a szelektív kukában kidobjuk a dolgokat?
Igen, kidobjuk, tehát akkor itt folytatnám a dolgot, de azért gondoljuk végig az előbb említett mondjuk polietilén. Ugye a polietilén, ugye nem csak az a lényeg, hogy polietilénnek különböző sűrűségi fokozatai vannak, összeszámoltuk 200 féle polietilén applikációt, különböztetünk meg folyásindex tartomány szerint, de még beszélhetünk ugye sűrűségről, kis, nagy, közepes sűrűségi, sőt lineális kis sűrűségi polietilénekről, sőt metalocénes, sőt, és akkor ez elkezdett multiplikálódni. Ez azt jelenti, hogy nem minden szegmensben van egyenletes mennyiség. Tehát ugye mondjuk ilyen finom fóliából, tehát ebből a vékony fóliából, hogy feltételez, hogy ezt akkor jól tudnánk hasznosítani, ennek van egy bizonyos folyásindex tartalma, egy bizonyos kiindulóanyag, mondjuk a nagy sűrűségű polietilén, és akkor, hogyha ezt neki látnák mondjuk összegyűjteni, akkor össze tudnánk gyűjteni, mit tudom én, 1000 tonnát. Több probléma van ezzel. Egyik, hogy szennyezett. A másik, hogy 1000 tonna az nem egy valódi mennyiség. Ugye akkor, amikor dimenziókat nézünk, ugye gyakorlatilag azt mondhatnánk, hogy mondjuk az összpolietilén felhasználás mondjuk Magyarországon 250 ezer tonna körül lehet. Tehát, hogy az 1000 tonna 250 ezer tonnához képest szinte semmi. Tehát, hogy az a gond, hogy ezeket a kis applikációkat összegyűjteni borzasztóan nehéz. Tehát ugye magát azt tudjuk csinálni, és ez a gyakorlat, és ez a magyarországi gyakorlat is, hogy mondjuk polietilént gyűjtünk össze, 98%-ban polietilén, és ezeket így adjuk el az újrahasznosítók. Igen ám, csak ugye ez megint csak egy nagyon vegyes történet. Tehát ugye ebbe lehet lineális kis sűrűségű polietilén, lehet benne HDPE fólia, lehet benne kis sűrűségű fólia, szóval sokféle fólia lehet. Ezt alapvetően még szétválogatni is nagyon nehéz. Van egy pár cég, aki ezt meg tudja tenni, hogy még ezeket is szétválogatja, és tud csinálni valamilyen homogén terméket bizonyos mennyiségben. Viszont Ugye azt kell látni, hogy ez egy manufakturális, még akkor is, hogyha automatizáljuk. Ez a manufakturális tevékenységhez áll legközelebb az újrahasznosítás. Semmiképpen sem tekinthető olyan ipari mennyiségnek, mint amikor egy polietilén gyár, évente legyár 200 ezer tonna polietilént is folyamatosan megy a csövön. Tehát ez a kettő, ez igazából az alapprobléma ez, hogy egy manufakturális dologgal próbálunk egy ipari léptékű dolgot helyettesíteni, illetve egy manufakturális dolgot próbálunk beletenni egy ipari folyamatba, ahol ugye nem mindig ugyanannyi a képződő hulladék. Ezt mindenki jól tudja, vannak ilyen szezonális vásárlásai, egy bizonyos szezonokban mondjuk több paradicsomot vesz, következő szezonban több sajtot, és a többi, és a többi. Tehát nem egyforma maga a felhasználásunk sem, tehát nem tervezhető. Ahhoz, hogy egy ipari folyamat működjön, ahhoz tervezhető inputnak kell lenni, ahhoz, hogy legyen egy tervezhető output. Az alapvető probléma ez, hogy igaz, az esetlegesség benne maradt az újrahasznosításban. Tehát nem tudunk tervezni az újra, hogy nekem ennyi polietilén fólia fog bejönni, és ebből ezeket és ezeket a specifikumokat fogok gyártani. Alapvetően egy újrahasznosító az gyárt, amit tud a bejövő hulladékból. És a bejövő hulladék, tehát hogyha mondjuk beszélünk itt a polietilén fóliáról, ugye a legnagyobb probléma valójában az, hogy nagyon sokszor nincs elegendő mennyiség és kívánt minőség. Tehát ez azt jelenti, hogy csak így számokat is mondjak, hogy például az a típusú fólia hulladék, ami áttetsző, és közel áttetsző fóliát eredményező reglamentumot lehet belőle gyártani, annak mondjuk most a beszerzési költség 500 euró tonnánként. Hogy miután legranuláltam, ezt el tudom adni 800 és 900 euró között valahol.
És mennyi a szűz, a Virgin?
Az még egy másik kérdés, még elmondom, hogy is ehhez jön egy 200-250 eurós energiaköltség, és akkor még hol van a munkabér, szállítás és egyéb költségek. Tehát ez az alapvető matematikai probléma. És ugye a másik probléma is nagyon jó is, hogy rákérdeztél, hogy mindamellett ugye az utóbbi kettő évben folyamatos csökkenésben vannak a Virgin polimer árak. Ugye most ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben az újrahasznosított polietilénnek az ára már drágább, mint úgymond a gyári újé a Virgin polimeré. Ez nem is lenne probléma, mert ugye a PET-nél is láttuk, hogy ez tökre működik, és ez egy viszonylag jó üzlet. Viszont mivel, hogy a polietilénnél korlátozott a használhatóság, tehát nem egyenértékű, tehát a PET-nél az a jó, hogy nagyjából a regranulátum az egyenértékű a Virgin-nel fizikailag. Ez nem igaz mondjuk a poliolefineknél. Nem egyenértékű, rosszabb minőségű, kevésbé jó használható. És mégis megtörténik az, tehát alapvetően aki polietilén újrahasznosított regranulátumot vesz, vagy polipropilént, az arra használt eddig, hogy olcsóbbá tegye a termékeit. De mivel, hogy most már ugye a Virgin polimerárak is lejöttek, tehát erre a szintre, ezért ez sem működik. Tehát, hogy van egy árnyomás a Virgin oldalról, van egy ellátási hiány, egy nem tervezhetőség, és ez egy nagyon-nagyon vékony jövedelmezőséget tesz lehetővé az újrahasznosítók számára. Nem csak Magyarországon, tehát még Magyarországon viszonylag jól is állunk, hiszen itt még nem nagyon voltak csődök az újrahasznosításban, de például tavaly évvégén meglepő hír volt, hogy egyszerre 7 holland újrahasznosító jelentette be, hogy befejezte vége, nem jön ki a matek.
Ugye ez volt az első kérdésem, tehát ez az oka, hogy nem működik annyira az újrahasznosítás, nem éri meg, nehéz kivitelezni, tehát van egy ilyen begyűjtési probléma.
Nem is begyűjtési probléma valójában, mert ezt a begyűjtés valójában keveset tud hozzátenni. Egyszerűen a mennyiségi képződés, tehát hogyha mondjuk veszünk egy joghurtos poharat, amit mondjuk bizonyos országban polisztirolból készítenek, például Németország, és nagyon szépen megoldották ennek a visszagyűjtését, ám a mennyiség az elenyésző, tehát az összpolisztirol felhasználáshoz képest. Tehát 2-3 nagyságrend alatta van. Tehát ugye alapvetően akkor, amikor, tehát az a furcsa helyzet alakult ki a műanyag újrahasznosításban, és az elején említettem ezeket a számokat, hogy elindultunk az 5 millió tonnáról 18, és most majdnem 8 millió tonna, ez egy nagyon szép szám, nagyon jól mutat. Ám a problémának az a lényege, hogy jó, hogy korlátozottan használható, ezért ezek a mennyiségek bizonyos szegmensekre irányulnak, ezekben a szegmensekben túlkínálat van, ezért rettentő nyomottak az árak, miközben nincs elegendő hulladék a másik oldalon. Tehát az, hogy új szegmenset nyissunk, ahhoz kellene, hogy más szegmensbe adni, kellene megfelelő hulladékáramot teremteni. És ezzel nem áll rendelkezésre.
És említetted, hogy nagyon sokféle műanyag van. Megoldást jelentetne a kevesebb műanyagfajta?
Valójában nem, mert ugye, mint ahogy mondtam, ezeket bizonyos célokra hoztuk létre. Tehát ugye, mert én mindig el akarom oszlatni azt, hogy a műanyag ez egy önmagáért való gonosz dolog a világban. A műanyag az azért van, hogy kiszolgálja az életformánkat. Tehát ugye, ahogy eltűnt az önellátó, vagy közelönellátó félfalusias, vagy teljesen falusias életforma, tehát én ugye már még emlékszem arra, hogy egy kisvárosban nőttem fel, hogy az egy teljesen normális dolog volt, hogy a családok kisvárosban, akik egyébként iparban, vagy valahol dolgoztak az emberek, tehát nem mezőgazdászok voltak, megtermelték maguknak az élelmiszer egy jelentős részét. Most azért az élelmiszernek a nagyon-nagyon nagy többségét ezt becsomagolva vásároljuk, és ráadásul ugye nem is Magyarországról. Tehát ugye ez csak az élelmiszer része. De nézzük akár a ruházkodást, ugye, ami talán a mindenkihez a legközelebb áll. Tehát meg ez a fast fashion, ez az olcsó a ruha, egyebek, ezek mind ezzel járnak. Tehát ugye kialakítottunk egy ilyen életformát, ami igényli a műanyagot. Az, hogy ne kell műanyag, ahhoz az életformán kellene változtatni. Tehát akkor, amikor kevesebb műanyagot használunk, mondjuk kevesebb félét, és azt mondjuk, hogy egy tudom, hogy csak egy 0,3-as folyásindexű LDP-t lehet akkor használni a csomagolóanyag, az több dolgot fog jelenteni. Ez egyik az, hogy például a termékek sokkal nehezebbek lesznek, tehát az újrahasznosítás ugye nő a falvastagság is a termékeknek, tehát ugye elveszítjük azokat az előnyöket, sokkal kevésbé lesznek attraktívak, és hát ugye nem beszélve arról, hogy a higiéniai kérdésekről. Tehát ugye egy dolgot még nem oldottuk meg Európában, és világszerte sem, az pedig az, hogy például a legelterjedtebb polielefén csomagolóanyagoknál, amikor újrahasznosítjuk, ezek újra sterilek legyenek. Tehát ugye a legtöbb csomagolóanyagot az élelmiszeriparban használjuk. Ugye a PET-nél ott egy magas hőmérsékleten történik az újrahasznosítás, tehát ott megtörténik a sterilizáció technológiában, ugyanez nem történik meg a polielefineknél. Most olvastam egy cikket, hogy talán Kínában a globális lyondebbezett cégnek a helyi fejlesztő vállalata megoldotta. De hát most már ugye nem angol, hanem kínai tudósokról beszélünk, ugyanott tartunk, tehát hogy talán megoldotta, talán van megoldás. De valószínűleg ez egy korlátozott szegmensen működik, tehát nem összességében. Az a problémánk, hogy maga az, hogy generálisan mindenben használjunk újrahasznosított műanyagot, ez nem fog működni. Viszont van egy csomó termék, amit lehetne kizárólag csak újrahasznosított anyagokból gyártani. Na most erre viszont nincsen európai uniós szabályozás. Tehát a nagy illúzióra van, a konkrétumra nincs.
Tehát az EU-nak az volt a terve, hogy minden műanyag esetében.
Gyakorlatilag igen. Illetve nincs meg még a részletszabályozás. Tehát van, hogy is mondjam, tehát alapvetően ugye ez a demokráciák alapvető baja, hogy úgymond a választók igényeit vagy próbálja kiszolgálni. És hát ugye az ember, na sok a szemét tüntessük el, csináljunk vele valamit, legyünk jók, és akkor az EU-nak megpróbált így megfelelni, minden politikus erre meghozta a szabályozást. Ugye alapvetően, és hát ugye ez nagyon szimpatikus volt, hogy akkor mindent újrahasznosítottból. A nagy hibát az ipar elkövette. Az ipar akkor követte a hibát, amikor nem tiltakozott, illetve nem is szembesült ez a problémával, mert a gyakorlat hozta ki ezt a problémát, hiszen labor körülmények között az működött, hogy leextrudálok egy fóliát, visszateszem, újra darálom, leextrudálom, és ez 20-szor is működött, és nem változott, és jól működött. Viszont a szennyeződéssel senki nem számolt. Tehát az, ami a valóság, a életciklus közben, vagy az élettartam során összeszedett szennyeződések, degradációk. És ez okozza most az alapproblémát. Mi abban látjuk a megoldást, és elindult egy kezdeményezés, egy közép-európai kezdeményezés, egy deklaráció formájában, hogy igazából azt tudnánk tenni a műanyaggal, amit most is teszünk. Nagyon sok területen tudnánk jól használni. Mezőgazdasági takarófóliák, építőipar. De például a szőlőbe, a szüretőládák nagy része is tökéletesen gyártható.
Csak hogy érthető legyen, hogy egy ilyen fóliát nehéz reprodukálni regalomulátomból, ami mondjuk ugyanilyen...
De lehet egy másikat,
egy hasonlóban. Lehet egy, most nagyon egyszerű példát mondok, mondjuk egy raklapot, műanyag raklapot.
Így van, az például egy tökéletes dolog is, ugye sokszor is lehet. Tehát van egy csomó dolog, amit csak ebből kellene csinálni.
Szemetes zsák például.
Miért nincs arra törvény, hogy szemetes zsákot csak regalomulátumból lehet csinálni. Sőt, még a vastagságát is elő kell lenni. Vannak egy nyugati rovarszakok, előrjek, hogy minimum 50 mikronosnak kell, hogy ne szakadjon le a lépcsőházban, amikor az ember leviszi, vagy ilyesmi. Tehát, hogy nagyon sok észszerű dolog van, és valahogy az észszerűséget kellene visszahozni ebbe a történetbe.
Hogy az egész újrahasznosításnak az alapja a jelenlegi vegyipar, tehát most Európai Unióról beszélünk, hogy azt látni az adatokban, az EU országainak a részesedése a világ műanyag iparában 20 év alatt 28-13%-ra csökkent. A kérdés az, hogy mennyi, ugye az egész újrahasznosítás alapja ez a petrokémiai kapacitás, amit van például az Európai Unióban, milyen helyzetben van az ágazat?
Nagyon nehéz helyzetben van, tehát gyakorlatilag nagyon sok értéklánc a megszűnés szélén van. És ez van, aki örömmel tölt, hogy a hurrá, akkor nem lesz vegyipar, nem lesz szennyezés, nem lesz műanyag, nem lesz semmi. Azért azt kell tudni a vegyiparról, hogyha mondjuk magyar adatokat nézünk, hogy ugye a hozzáadott érték az óriási. Tehát mondjuk egy munkavállaló jutó hozzáadott érték mondjuk Magyarországon 20 millió forint. Még az átlagos feldolgozóipari 11. És ugye azt kell még tudni a vegyiparról, hogy azért ez egy alapágazat. Ez azt jelenti, hogy ha nincsen vegyipar, akkor gyógyszeripar sincs annyira, meg speciality, meg akár még parfümérje sincsen. Tehát ugye a vegyipar nagyon rossz helyzetben, ennek több oka van. Az egyik oka, ugye szokták mondani az orosz-ukrán háború, de ilyen kicsit vissza, még előrébb vennék. Azt láttuk, hogy problémák lesznek, ez már 18-19-ben látszott. Akkor, amikor a nagyon olcsó, tehát óriási kapacitások jöttek létre, azokon olyan vegyipari kapacitások, azok a helyeken, ahol maga az alapanyag keletkezik. Tehát ez a Észak-Amerikában ugye a Shell olaj, Shell gáz, Szibériában a propán, a földben található propán és egyéb gázok, mellékgázok, de ugyanígy például Kínában szénalapon hoztak létre, vagy szénalapon is hoztak létre petrokémiát. Összességben a világ petrokémiai termelés jelentős mértékben növekszik, mindenhol növekszik az életszínvonal. Én emlékszem rá a 90-es években, például a tiszai vegyi kombinát exportált Indiába, exportált Dél-Afrikába, sőt az Egyesült Államokba is. Itt volt Európában volt a vegyipar és a műanyagiparnak a fejlesztési központja, itt voltak a jelentős kapacitások, tehát itt történt minden. Ez megváltozott, mert ugye nem csak maga a termékeladási üzlet, hanem a technológia eladás is, és mindenhol elkezdtek létrejönni vegyipari kapacitások. Ugye kiemelkedő ebből a Közel-Kelet, ami közel is van hozzánk, de hogyha Egyiptomról beszélünk, az is egy jelentős vegyipari termelőhely. Tehát összességben az van, hogy romlott Európa versenyképessége, már a 2010-es években látható volt, és ennek egyik válaszreakciója volt tulajdonképpen a European Green Deal, hogy helyezzük egy másik pályára a versenyt, ahol nem tudnak velünk versenyezni, tehát mi pályát váltunk. De aztán a Covid bejött, akkor leépültek a kapacitások, jött 21-22, nagyon jó évek voltak a vegyipar számára.
Tehát bocsánat, a konkurenciánál leépültek a kapacitások, hát, és akkor az Európa egy kicsit visszajött, ugye?
Hát nem leépültek, hanem a szállítási kapacitások, bocsánat, a szállítási kapacitások épültek le, mint hogy autóra is másfél évet kellett várni. Tehát ez egy nagyon jó időszak volt. Viszont kitört az orosz-ukrán háború, ami viszont teljesen megváltoztatta mind a alapanyagellátást, mind az energiaköltségeket. Ugye most alapvetően három tényező okozza nagy problémát Európában. Az egyik a gáz ára, ami nagyjából háromszor akkora, mint Észak-Amerikában vagy Kínában, vagy két és fél háromszor az energia, tehát az elektromos energia, az is többszöröse, tehát kettőszörös meghaladó, illetve van egy tényező, amivel kevesen számolnak, ez pedig a széndioxid kvóta. Tehát ami az amerikánál 10-szer drágább, kínaiánál pedig 12, persze meg sok tényező van, hogy hogyan számolják, hogyan hozzák létre. De a lényeg az, hogy a termelési költségekben ez is szerepet játszik. És ugye az ilyen energiaintenzív iparág, mint a vegyipar, a petrokémia, ezek bizony nagyon nagy széndioxid felhasználók és nagyon nagy energiafelhasználók is. Tehát összességében Európa elveszítette a versenyképességét. Ez azt jelenti ebben a kérdésben, hogy ugye Európa hagyományosan exportorientált volt, mint ahogy említettem, tehát ugye a trade balance úgy nézett ki még 21-ben is, hogy mint a 4 millió tonnát exportáltunk, például a polimereket, most már 200 000 tonna mínuszban van a trade balance. Tehát ugye innentől kezdve látszik, hogy ez most már ugye a versenyképességben elveszítettük a lehetőségünket, illetve nagyon nagy probléma az, hogy az európai vegyipar jelentős mértékben globális cégek kezében van. Mit jelentek a globális cégek? Azt jelentik, hogy nekik itt van az európai piac. Szinte mindegy, hogy hol termelnek. És éppen ezért bizonyos európai kevésbé versenyképes termelési helyeket, szárazföldieket, amik nem tengerparton vannak, ezeket elkezdtek bezárni és megszüntetni. Erre jó példa, ugye a Dél-Németország, illetve a Dél-Kelet-Németországi Dresdától délre lévő Lajna művek, illetve komplexum, ez sok termelési helyből áll. Az például ugye az egyik legnagyobb volt Európában, egy nagyon hosszú értéklánc volt felfűzve egy hosszú etilénvezetékre, ami egészen Neratovicétől, tehát Csehországból tartott a Balti-tengerig, illetve az Északi-tengerig, és ez egy nagyon sokféle gyár volt rá felfűződve, és tulajdonképpen elkezdték bezárogatni ezeket a gyárakat. Bezárták Csehország a PVC gyárat, úgy nő, bezárják a polisztirol gyártás, ezek különböző cégek egyébként, tehát nem egy-egy cég, és akkor, ha bezárnak egy elemet, ugye itt molekulák mennek egyik cégtől a másiktól. Tehát, hogyha egy krakkoló mondjuk működik, akkor az ugye nem csak etilént gyárt, meg propilént, hanem számtalan egyéb frakciót is, amit más vegyipari üzemek használnak. És akkor, hogyha kiveszünk egy elemet ebből, akkor az a molekulellátás megszűnik. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy a kettő, tehát tavaly előtt volt az első év, amikor 40 millió alá csökkent a 50 millió tonnalá csökkent az európai polimergyártás, és hát úgy néz ki, hogy ez nem áll meg. Tehát, hogy ez valószínűleg 40 millió alá fog csökkenni. Tehát a globális cégek ugye úgy vannak, hogy legyártjuk máshol a terméket, Európa itt van, piacnak eladjuk itt. Tehát ugye nem kell örülni annak, hogy eltűnik a vegyipar Európából, mert ez mindössze csak annyit fog jelenteni, hogy a máshol megtermelt műanyag alapanyagot, vegyipari termékeket fogjuk használni Európában. Egy kis lehetőség talán van abban, hogy Közép-Európa egy picit más, mert ugye itt nincsenek benne globális cégek. Tehát itt a vegyipar és a műanyagipar, illetve a polimergyártás a helyi olajfinomítók vagy finomító cégek kezében van. Akinek elemi érdeke, ugye a legnagyobb bevők az mindig a petrokémia, hogy a petrokémiát életben tartsák. Tehát igazából ezzel is szembesülünk most, hogy ez a fajta gondolkodásmód, ami régen volt, hogy felszereteljük az értékláncot, és majd mindenki azt, amit a leghatékonyabban tud, azt üzemeltet, ez fordulni látszik, tehát komplex értékláncok felé kell elmozdulnunk, vagy mozdulunk el, már van olyan cég, amelyik ezt nagyon jól csinálja, tehát ugye például a lengyel Orlen, ugye megvette a csehországi Unipetrolt, a hozzátartozó petrokémiával, most megveszi a Grupa Azotitól a polipropilén gyártást, de hallani híreket arról, hogy további ilyen feldolgozó, úgynevezett compounder üzemeket fog megvásárolni. Tehát összességben vannak cégek, akik ezt nagyon, nagyon látják, hogy akkor tudnak életben maradni, vagy akkor tudnak versenyképesek maradni, akkor tudnak profitábilisak, hogyha mondjuk a finomítókat tudják csúcsra járatni. Hiszen, hogy az üzemanyag felhasználás elvileg csökkenni fog, valami másra el kell használni a kőolajat. Azért ezek nagyon fontos nemzeti üzemek. De ugyanilyen tervek vannak Szerbiában, igazok most vannak problémák, a petrolkímiai fejlesztésekre, és hát a MOL-nak is vannak ugyanilyen törekvései folyamatosan.
Ugye ebből a beszélgetésben az derült, hogy mennyire bonyolult és mennyire összetett ez az egész újrahasznosításos történet. Mi lehet a megoldás? Ugye most részben említetted itt a közép-európai példánál, hogy egész értékláncokba kell gondolkodni, de mi lehetne a megoldás így európai szinten a műanyag újrahasznosítás?
Hát a műanyag újrahasznosításban térjünk vissza a fizikához, meg a kémiához. Tehát én ez az elsődleges. Tehát igazából lehet újrahasznosítani a műanyagot, kell is, és amit mondtam, tehát bizonyos termékkörökben, és erre van is törekvés, és dolgozunk is rajta, ki kell jönni, hogy mire lehet, miben kötelezően csak lehetne 100%-ban újrahasznosítottból csinálni. Tehát, hogy föl tudná szívni ezeket a mennyiséget. Viszont tisztában kell lenni az, hogy ez sem végtelenül fenntartható. Ez az egyik oldal. A másik oldal, és amit én legnagyobb problémának látok, az pedig az, hogy ezek az újrahasznosítási célszámokat újra kell gondolni. Ezek csak akkor fenntarthatók, hogyha importáljuk a hulladékot és a regranulátumot Európán kívülről. Tehát, hogy nagyon szemléletes legyek, tehát elképzelhető, hogy mondjuk Fekete-Afrikából vagy Bangladesből fogunk majd hulladékot importálni, hogy kiszolgáljuk az újrahasznosító üzemeinket, hogy legyen elegendő mennyiségű. Miközben ugye született egy, akár azt is mondanám, hogy példaértékű szabályozás, amikor ugye megtiltották a hulladék exportot Európából, és ott ugye a TASZ volt a jelmondat, hogy mindenki feljön a saját szemetét. Én azt gondolnám, hogy ugyanezt kellene fenntartani. Tehát Európa ne legyen már minden. Tehát ugye most fordítottuk a folyamatom, hogyha ragaszkodunk ezekhez a célszámokhoz. Európa ne legyen mindenki hulladéklerakója. Mert valójában most úgy néz ki, hogy Európa gondolja csak komolyan ezt a zöldítést. És mindenki más néz Európára, hogy ez tényleg igaz, hogy akkor most megveszik a mi darálékunkat, a darált hulladékot, a regranulátumot. Gyakorlatilag az újrahasznosítási kapacitások egyharmad Európában van, kétharmad Európán kívül. Ám a döbbenet, hogy ők úgy tekintenek Európára, mint egy piacra. Tehát ugye folyamatosan érkezett hozzám is be Egyiptomból ilyen ajánlatok, hogy KDP darálék, nagyon jó minőségű egyebek. Tehát, hogy gyakorlatilag észszerű keretek között kell tartani. Tehát azt kell látnunk, hogy mennyi hulladék az, amit ténylegesen vissza tudunk dolgozni, amit keletkezik Európában, és vissza tudjuk dolgozni, és észszerűen, és mennyi az, amit nem. És nem arról beszélek, hogy ássuk el. De akkor, amikor tökéletes körforgásról beszélünk, és ezt mindig szeretem elmondani, akkor azt kell látnunk, hogy a kőolaj felhasználás 92%, a kőolajnak a 92%-et valamilyen formában elégetjük, benzin, gázolaj, erőmű, stb. 4%-át megkapja a vegyi, 8%-át kapja a vegyipar, és 4%-ból lesz műanyag. Nem lehetne, hogy akkor kiváltunk foszilis egyéb elégetéseket, tehát hogy ezt a műanyagot tulajdonképpen a tökéletes loop energetikai szinten valósul meg a műanyag esetében. És sokkal kevesebb probléma sokkal kevesebb, hogy is mondjam, szindioxidgabocsátás, hiszen ugye rengeteget utaztatjuk a hulladékot és a szemetet ahhoz, hogy itt ezek a mennyiségek egymásra találjanak. Úgyhogy igazán a megoldás valahol józanész lenne. A probléma az, hogy felépítettünk egy olyan narratívát, amiből nehéz visszalépni. Tehát,
hát ez is, amit mondasz, hogy égessük el a műanyagot, ez egy olyan...
Igen, de tudom, mert mindenkinek kívül a biztosítékot, de hát ugye erőműben simán, hát itt a fúti erőműben is mennyit elégetünk. És tök jó távhő van belőle. De hogyha úgy fogalmaznék, hogy mondjuk váltsuk ki 50 ezer budapesti háztartásban a egyéni fűtőberendezést, tehát mondjuk a gázkazánt, ami ugye a leginkább felel a környezetszennyezésé, vagy a konvektorokat, és legyen helyette távhő, és ezt műanyagban meg tudnánk oldani, szebben hangzik. Pedig mondjuk csak két hulladék kerülni kellene Budapest köré, pluszban még.
Akkor azt mondod, hogy teljes profilváltásra lesz szükség?
Én azt gondolom, hogy adjuk vissza a tudománynak a döntést ebben a kérdésben, mi az, amit meg tud csinálni. Mert az, hogy politikában hozunk döntéseket, ez nem jó. Tehát ugye nem vezet sehová, és hát én azt látom, hogy sokkal nagyobb környezetszennyezést okoz. Hogy próbálunk valami olyasmit erőltetünk, ami nem működik. Tehát ugye ezt kevesen tudják, de a hulladékkereskedelem az egyik legjobb, vagy a legfejlődőbb üzlet most Európában. Tehát akkor, amikor olvasunk olyan újság, hogy leraktak valahová nem tudom hány kamion műanyag hulladékot, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy most itt szemetet laktak le, hanem valaki megvette egy tételt, amit meg később fel fog dolgozni. Vagy éppen beraktál azt, amit eladja valaki. Tehát ezek tök jó üzletek. Csak ha belegondolunk, hogy milyen fura, hogy tulajdonképpen és csak idézően mondanám, hogy szemetet utaztatunk itt európai országai között, tehát európai országok között. Ennek a szindioxid lenyomatában megint csak nem mérjük.
Jó, köszönöm, érdekes beszélgetés volt. A vendégem Büdi László volt, én pedig Videman Tamás vagyok, ez pedig a Szabad Európa podcastja volt.